Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az ige hirdetés igéjét a Római Levél 8. fejezetéből fogom felolvasni, az első 22 verset. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Messiás Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged a Messiás Jézusban a bűn és halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem veti alá magát, nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Messiás lelke, az nem az övé. Ha pedig a Messiás bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Messiás Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai a Messiásnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt fajódik mindez ideig. Kedves testvérek, amikor erre az igehirdetésre készültem, elég nagy fejtörést okozott, hogy mennyit olvassak fel ebből az ige szakaszból, és végül is az első 22 verset választottam. Nem azért, mintha itt befejeződne Pálnak az eszmefuttatása, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez elég tömören és egységként tartalmazza azt, hogy mit is jelent az, amikor Isten elhatározta, hogy megújítja ezt a világot, és ezt a megújítást velünk kezdi. Tehát velünk kezdi, és az újjáteremtés velünk kezdődik el. És nem fog tudni minden részletre kitérni, amiről itt Pál apostol beszél, de a lényegén azt hiszem, vagy azt remélem, hogy világos lesz. De ahhoz, hogy ez világos legyen, vissza kell ugranunk, és hogyha nem is Ádámtól és Évától kell kezdenünk, de a teremtéstől, ami, hogyha jól sejtem, még egy kicsit előbb is van, mint Ádám és Éva, de minden esetre a teremtett világnak az első állapotától kell elindulnunk. Ugyanis amikor Isten megteremti a világot, akkor ő maga szétnéz minden egyes egység után, és többször is megjegyzi az elbeszélés, hogy ez szép és jó. 7 alkalommal jegyzi meg a teremtés beszámoló, egy tökéletes világ. Isten ilyen szép és jó világot teremtett. És ez nem csak a teremtés beszámolóban hangsúlyos, hanem arra nézve is, vagy annak az összefüggésében is, hogy az ókori Közel-Keleten, akár Mezopotámiában, Egyiptomban, akár a hellén-római kultúrában senki nem gondolt így a teremtésre. Ha az istenek megteremtették ezt a világot, az legfeljebb valami ballépés volt. Nem igazán figyeltek oda, és egyébként sem nagyon törődnek vele. A bibliai Istenről mi mást vallunk, és a Biblia másként mutatja be ezt az Istent, olyannak, mint aki szép világot teremtett, jó világot teremtett, és aki gondoskodik erről a világról. Még azután is, hogy ez a világ megromlott, és a következő fejezetek a Genezis 3-tól kezdődően ezt a romlást írják le, úgyhogy Isten egyszer úgy határoz, hogy el kell pusztítania ezt a világot, és első dühében valóban el is pusztítja, de látja, hogy ez igazából nem old meg semmit a 8. részben. És erre gyakran visszautal ez a szakasz, a római levél 8. része, így vagy úgy. Tehát Isten szép világot teremtett, a világ megromlott, és ez nem csak azért baj, mert bűnös világ, és Isten akaratával szemben áll, hanem azért is, mert Isten így nem tudja kiárasztani az áldásait, amik egy szerető Istennek meglehetősen nagy frusztrációt jelentenek. Tehát Istennek a kezdet kezdetén is ez a szándéka, meg akarja áldani ezt a világot, sőt meg is áldja először a teremtett állatokat, és aztán az embert is. De hogyha a bűnös világ, a romlott világ ellenáll Isten áldásainak, akkor abból nagyon nagy nehézségek származnak. Isten azonban nem adja fel, és ami a legfontosabb, nem fordít hátat ennek a világnak, hanem van terve, hogyha az egész világ nem is akarja Istennek az áldásait, ha el is utasítja Istennek a gondviselő szeretetét, akkor Isten elkezd valamit kicsiben. Ábrahámnak az elhívása ezt a kicsi kezdetet tartalmazza. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hogy Istennek továbbra is terve az, hogy megáldja az egész világot, tehát nem csak Ábrahámot, hanem az egész világot, és Ábrahám ebben természetesen eszköz lesz, nélkül ez nem fog sikerülni, azt jelzi az is, hogy 7-szer szerepel az, hogy Isten áldást akar. Az áldás szó, áldani szó 7-szer szerepel ebben a rövid, nagyon rövid néhány mondatban. És Isten úgy akarja megáldani az egész világot, hogy nagy népet ad Ábrahámnak, az utódai közül nagy nép fog származni, és általuk áldja meg ezt a világot. Ami nem nagyon szokott feltűni nekünk, nem tudom, hogy Ábrahámnak feltűnte, hogy hát erre az áldásra, vagy hogy ez az ígéret beteljesedjen, erre majdnem kerek fél évezredet kellett válni. Tehát Ábrahám utódaiból jó 500 év múlva lesz nép, és ez utal arra, hogy Isten hogyan munkálkodik, és hogyan ad áldást. Ebből láthatjuk azt, hogy Isten egyrészt nem az az ember, aki elsieti a dolgokat, tud várni. Másrészt ő türelmes és rugalmas, tehát hogyha valami nem sikerült, ha valami félresiklott, vagy a világ ellenáll az ő akaratának, az ő terveinek, ő nem adja fel. És főként pedig, amit még fogunk látni, ez talán segít nekünk is, és reményt ad, hogy esélytelen és jelentéktelen kezdeményezésekkel rukkol elő. Ugye az egyik ilyen az, hogy egy olyan házaspárt hív el, akik már jóval túl vannak a nyugdíjkorhatáron, és a másik, ami szintén nem kevésbé fontos, vagy nem kevésbé hátráltató tény, hogy nincsen utódjuk. Isten ilyenekkel akar valamit kezdeni. Tehát teljesen lehetetlen kezdetek, teljesen lehetetlen helyzet. És Ábrahám néhányszor mondja is Istennek, hogy hát ezzel lehetne valamit változtatni, illetve hogyha gondolod, akkor én segítek, ezt nem mondja, de kezdeményez. De Isten végig kitart az eredeti terve mellett, Ábrahámtól és Sárától fog származni az áldás. Tehát Isten nem adta fel a tervét, nem adta fel azt, hogy megáldja az egész teremtett világot, és amikor Ábrahámnak az utódai végre néppé szerveződnek, a szövetségkötés előtt, a 2 Mózes 19-ben ezt olvassuk. Isten ezt mondja Izrael népének. Most tehát, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Tehát Isten itt Izraellel valami újat kezd. Valami olyat kezd, amire korábban nem volt példa. Az egész nemzetet papok királyságává, papok birodalmává akarja tenni. A papoknak mi volt a feladatuk? A papok voltak azok, akik közvetítettek Isten és ember között, minden kultúrában. Így Izraelben is. Isten felé a nép bűnei miatt kellett közben járniuk, illetve a nép felé Istennek az akaratát, kegyelmét és bűnbocsánatot továbbították, közvetítették. Izraelnek ez a feladata, de nem csak saját magával kapcsolatban, hanem az egész világgal kapcsolatban. Hogyha a rendeltetését, a hivatását betölti Izrael, akkor így közvetíthet a teremtő és megváltó gondviselő Isten és a többi nemzet között. Ám ismerjük az Ószövetséget, ismerjük ezeket a történeteket. Izrael jobban ragaszkodik a régihez, a megszokotthoz, azt, amit lát a környező világban is. Semmint Isten megújító, radikális tervéhez. És a saját rendje, a saját érdekei, a saját hatalma, a politikai célkitűzései, vagy a saját tisztasága és identitása, ezek sokkal fontosabbak a számára, mint az, hogy Istennek a küldetését, a saját feladatát betöltse. Tehát maga az áldás közvetítője, Isten népe is megromlott. Annak ellenére, hogy itt is szinte esélytelen kezdetekből egy egész nemzet jön létre a népek tengerében, de a bűne, az engedetlensége miatt a küldetését nem teljesíti. Ahelyett, hogy fény és világosság lenne a környező világ számára, a népek sötétségében maga is bűntárs, aki nemhogy segítene ebben a világban, nemhogy Isten akaratát és kegyelmét közvetítené, hanem maga is megváltásra szorul. Maga is sötétségben jár. Izrael szintén a régi természet, a régi bűnös emberi természet, a régi Ádámnak a része. És ez a baj. És ezt nem lehet másként orvosolni. Isten elhatározza, hogy ő maga jön el ebbe a világba, és megmutatja, hogy milyen az emberi testben, hozzánk hasonló formában itt lenni. Emberi életet élni. Isten elküldi a Messiást. És a Messiás születése ismerjük jól, szintén meglehetősen furcsa kezdet. Énekeltük, hogy Jézus glória nélkül érkezett, ez a legkevesebb, ami nélkül érkezett. Magatehetetlen gyerekként, tehát egészségbiztosítás nélkül, testőrség nélkül érkezett, akinek éppen ezért hamarosan menekülnie kell, mert egy magatehetetlen gyereket fenyegetésnek tekint a palesztinai uralkodó. És akkor is, amikor Jézus elkezd csodákat tenni, azt mondhatjuk, hogy hát ezek nagy dolgok, tehát mind mennyiségileg, mind minőségileg azért meglehetősen jelentős dolgokat vitt véghez Jézus, de igazából csak csepp a tengerben mindaz, amit Jézus véghez visz. Tehát lényegében nem adnak változást ennek a világnak. Azok a radikális elvárások, amik a Messiás személyéhez kötődnek ebben az időben, nem teljesülnek. Rómát nem szabadítja, Izraelt nem szabadítja meg a római elnyomástól, a korrupt és bűnös jeruzsálemi papságot nem zavarja el, Isten tisztelet tisztaságát nem állítja helyre, az igazságtalanságokat, egyenlőtlenségeket nem szünteti meg. Jézus működése után minden úgy működik, minden úgy folytatódik, mint korábban. Jézus természetesen beszél ezek ellen, és tesz ezek ellen, de a világ nem változott meg. Húsvét hétfőn ugyanúgy Poncius Pilátus és Heródes uralkodik, mint korábban. Mi változott tehát? És kedves testvérek, Jézusnak a fellépésében és működésében szintén a régi minta uralkodik, érvényesül. Isten megint kicsiben kezdi el. Egy kis magatehetetlen gyerek. Jelentéktelen kezdetek. Isten nem kapkod. És maga Jézus erről, emlékezünk vissza, történeteket, példázatokat is mond. Azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a kovász. Vagy mint a mustármag. Kovásznak is idő kell, hogy tudjon hatni. A mustármagnak még több idő kell, hogy szárba és fába szökkenjen. Nem egyik napról a másikra megy. Van ehhez türelmünk? Ez a példázatoknak az egyik mondani valója, hogy kivárjuk azt, és mi magunk is ezeknek a részeseivé legyünk. De a hitünk és az apostoloknak a meggyőződése szerint Jézus ilyen jelentéktelen és lehetetlen kezdetek ellenére is teljesíti a küldetését. Mi tehát ez a küldetés, és hogyan teljesíti? És ezzel térünk rá az ember újjáteremtésének a kérdésére. Mert nem csak Istennek vannak meg a maga mintái, hanem nekünk is megvannak a mintáink, a régi mintáink, és ezek szemben állnak Istennek a mintáival és az akaratával. A mi bűnös testünk, bűnös természetünk ugyanis akadályozza Isten gondviselő, szerető, megváltó munkáját. A régi Ádámban, amit mi is örököltünk, a régi természetünkben mi a bűn szolgái vagyunk. És ennek az uralmát csak is halálos ítélettel lehet megszüntetni. Isten tehát halálra ítéli a bűnt. és erről szól a felolvasott szakasznak az eleje. Isten nem eltörölte a romlott teremtést, a bukott emberrel együtt. És nem egy teljesen újat kezdett, hanem egy hozzánk hasonló ember révén ért célt. Akin hagyta, hogy a bűn és a halál minden erői kitombolják magukat. Ennek az embernek a testén, a messiás testén, aki végig engedelmes volt, és engedelmességéért újjáteremtette a halálból a lélek szerinti élet zálogaként. És mivel Jézus messiásként Izraelt képviseli, így az egész emberiséget is képviseli, mint hogy Izraelnek az a feladata, hogy az egész emberiséget képviselje és papi szolgálatot végezzen. Isten ítélete tehát nem engemért. Tehát ezt jó tudatosítanunk, legfeljebb áttételesen ért engem, hanem magát a bűnt. A bűn tette ugyanis tönkre a teremtést, nem csak az életemet, hanem az egész teremtett világot beszennyezi és teszi tönkre a bűn. És Isten éppen ezért kezdettől fogva a bűnnel akart leszámolni. Így Jézus halála és feltámadása Istennek a diadala, a győzelme a bűn felett. Más szóval, a messiás feltámadásával Isten elkezdte újjáteremteni a világot. Ezért nevezi például a korintusi levél Jézust az új Ádámnak, vagy az új teremtés első zsengéjének. És ennek mi magunk vagyunk a tanúi, akik hiszünk Jézusban, a messiásban, és követjük őt. A testünk, a halál és pusztulás hiába valóságnak van alávetve, de a Szentlélek ajándéka révén mi Istennek az új életében részesülünk, az új teremtésnek leszünk a részesei. Ugyanúgy, ahogy a lélek a teremtéskor ott lebegett a káosz erői fölött, a vizek felett, a sötétségben, a mélység fölött, ugyanígy bennünket is megelevenít Istennek a lelke ebben a kaotikus világban. És a mi testünket is megeleveníti, vagy a lelkünket megeleveníti ebben a testben, amiben most élünk, és így a bűnös világ közepette is élhetünk Istennek tetsző életet. És így a kérdés az gyakorlatilag az lesz, hogy a test cselekedeteit követjük, vagy pedig a léleknek a cselekedeteit. És ehhez Jézus lelkét kapjuk meg, a fiúságnak a lelkét, a messiásnak a lelkét, aki által, ahogy hallhattuk, mi is kiáltjuk, hogy Abbá, Atyánk, mi is ettől kezdve a messiáshoz tartozunk, és mint ilyenek a messiási természet részesei leszünk. Ettől kezdve tudjuk Istent szeretni, és ettől kezdve be tudjuk tölteni Istennek a törvényét, amire korábban képtelenek vagyunk. És ennek az egyik megnyilvánulása, vagy az egyik következménye az, hogy mi lemondunk minden hatalomról. Mi egyedül Jézusnak, a messiásnak a hatalmát ismerjük el. És ezáltal Isten hatalma és a Szentlélek ereje és hatalmas ajándékai is a rendelkezésünkre állnak. Majd erre fogok mindjárt egy-két példát mondani. És ezért a Szentlélek a testébe volt, a messiás testébe volt bennünket, azért, hogy a megváltáson munkálkodjunk. A megváltás nem öncél, hanem a megváltás, a megújítás, a helyreállítás elkezdődött velünk, azzal, hogy Isten újjászült bennünket, hogy megtértünk, hogy új teremtéssé lettünk. A Biblia számtalan képet és kifejezést használ erre, arra, hogy mi beléptünk Istennek az új világába, és ettől kezdve nem a régi világhoz, a régi teremtéshez tartozunk, amely a bűnnek a hatalma alatt van, hanem a messiás Jézusnak a hatalma alatt. De ez folyamat, és rajtunk is áll, hogy mi lesz belőle. A megváltásnak tehát nem az a célja, hogy mi jól érezzük magunkat. Még csak nem is az a célja, hogy a halál után a pokolból a mennybe kerüljünk. Mindez lehet mellékhatás, és hogyha ez érdekel bennünket, akkor kérdezzük orvosunkat, gyógyszerészünket, ne talán pszichológusunkat, de ha a megváltás érdekel, akkor a Biblia azt mondja, hogy annak célja, ahogy említettem már néhányszor, az egész világ helyreállítása. Az a világ, annak a világnak a helyreállítása, amit Isten szeret, kezdettől fogva szeret, és amit éppen ezért nem hagyott el, nem fordított neki hátat. És ez az ember helyreállításával, újjáteremtésével kezdődik. A messiás uralma, a megváltás veled és velem kezdődik, akik tudunk engedelmesen dönteni Jézus mellett. Nem azért, mert talán mi vagyunk a legfontosabbak, hanem azért, mert Istennek ennyire fontos ez a romlott világ. Isten ennyire szereti ezt a világot, és ezért azt akarja, hogy folytassuk azt a munkát, amit a messiás elvégzett ezen a földön. Ő tehát a szolgálata folytatására és követésre hív bennünket, ahogy énekeltük is, és ezért teremt újjá. Jézus ránk bízta ezt a hatalmas munkát, és a mi közreműködésünkre is számít. És hadd olvassam fel még egyszer ennek a szakasznak a végét, a Római Levél 8. részéből, amelyik olyan jól összefoglalja, hogy milyen is ez a világ, és mit vár el tőlünk Isten, illetve maga a világ mit vár tőlünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. A teremtett világ, a természet, a megromlott természet, a megromlott teremtés sóhajtozik. Halljuk ezt a sóhajtást? Halljuk-e a körülöttünk élő embereknek a sóhajtását, a megváltás, az újjáteremtés iránti sóhajait? A megromlott teremtés helyreállítására Isten bennünket újjászül, és ezzel mi Istennek a képmásaiként fogjuk tükrözni Istennek a természetét ebben a világban. Emlékezünk vissza, hogy az első embert Isten a saját képmására teremtette, és pontosan azért, hogy uralkodjon ebben a világban, ezt kétszer is olvassuk a Genezis 1-ben, és mi most már Jézus Krisztus, a messiás révén és alattvalóiként uralkodunk, Jézus uralmát képviseljük ebben a világban. Ez természetesen nem fegyverekkel és nem olyan bevált módszerekkel, amikkel a világ hatalmasai uralkodnak. De uralkodunk, és hatalmunk van, Istentől kapott hatalmunk. Mivel azonban az uralkodás helyett nagyon gyakran kizsákmányoljuk ezt a teremtett világot, Isten pontosan azért válasz ki bennünket, mert a kiválasztásnak célja, hogy ne önző és mohó érdekeinket képviseljük, és ne azok vezéreljenek bennünket, hanem az egész teremtett világnak a helyreállítása és megújítása vezessen, amely velünk kezdődik. És ehhez Isten szent lelkének az ajándékait bocsátja a rendelkezésünkre. A biztos többőtök hallott már, vagy esetleg volt is a Felházban. Én most hallottam, most találkoztam a vezetőkkel először egy konferencia keretében, és csodálatos dolgokról számolnak be. Emberek gyógyulnak meg, csodálatos gyógyulások történnek ebben a közösségben. És hogy milyen nagyszerű dolgok történnek Isten vezetése és Isten kegyelme révén. Vagy egy másik, egészen más történet jut most eszembe, egy misszionáriust, indiai misszionáriust Isten egyszer Bangladesbe küldött. Szállj fel erre a repülőre, menj el ebbe meg ebbe a városba, ebbe meg ebbe az utcába. Nem tudta, hogy mi lehet a dolga. Miért küldi? Biztos, hogy jól értem én Isten szavát. Biztos, hogy el kell oda mennem. Bangladesh túlnyomó részt muzulmán ország. Megérkezik a házhoz, bekopogtat a ház gazdája, ajtót nyit neki, egy Hussein nevű úriember. Elmondja ez a misszionárius, hogy Isten őt ide vezérelte. Hussein átöleli a misszionáriust, hogy Isten azt mondta neki, hogy a napokban valaki érkezni fog hozzá, és elmagyarázza neki a Bibliát. Egy ilyen országban Bibliához jutni egyrészt nem könnyű dolog, másrészt meg időnként életveszélyes. És közösségben lenni más keresztényekkel, nagyon sokszor a keresztények az életüket kockáztatják. Ezért küldte Isten ezt az embert. Mind a két esetben, mind a Felházban, mind ebben a történetben fontos az, hogy megalkuvás nélküli engedelmességgel tartozunk Istennek. Ezek az emberek mind a Felháznak a vezetői. Hangsúlyozzák ezt. Megalkuvás nélkül akarnak engedelmeskedni Istennek, és keresik a léleknek az ajándékait. Itt ebben a történetben is ezt láthatjuk, ennek lehetünk a tanúi. Isten vezeti népét a maga kifürkészhetetlen és követhetetlen módján. Ezekre talán nekünk itt nincsen akkora szükségünk, mint olyan országokban, ahogy említettem, ahol a vallásszabadság jóval korlátozottabb. De Isten lelkének vezetésére nekünk is szükségünk van. Vajon képesek vagyunk-e lemondani az egyéb bevált módszereinkről, vagy a hatalomról? És a megalkuvás nélküli engedelmesség egyúttal azt is jelenti, hogy mi kerüljük a bűnt természetesen. De a bűn kerülésének nem az a célja, vagy az oka, hogy ezzel elkerüljük a kárhozatot. Ez megint lehet mellékhatás, kívánatos mellékhatás, de a célja és az oka az, hogy mi új teremtéshez tartozunk. Mi nekünk nincsen közünk a régihez, amelyet a bűn határoz meg, hanem Isten új teremtése az, amihez mi tartozunk, és bennünket a Messiás vezérel, aki maga is bűn nélküli volt. És ez az új teremtés a régi közepette, a régi világ közepette kezdődött, és rajtunk múlik, hogyan teljesedik ki. Mi az újat, Isten uralmát képviseljük és hirdetjük. Tehát még egy dolog, a megváltás célja nem az, hogy lelki békét nyerjünk. Sajnálom, hogyha ki kell ábrándítanom valakit. Hanem az, hogy megváltást nyerjünk. Megváltás nem feltétlenül azonos a lelki békével. Ez lehet ismét csak mellékhatás, de nem minden esetben kapjuk. Az olyan esetekben, amikor például ilyen országokban, mint Bangladesh, az emberek Jézus mellett döntenek, nagyon kevés lelki békét kapnak. csomó aggodalom a családjuk miatt, a megélhetésük miatt, az életük miatt. Természetesen ebben Isten békességet tud adni, de nem ez a cél, hanem hogy a megváltást képviseljék. És hadd mondjam, hogy mindebben nem kell egyedül részt vennünk. Ez a jó hír, hogy vannak társaink, és a társaink azok, akik itt vagyunk például, akik részesei vagyunk ennek a megváltásnak. Isten nem hirtelen és gyors változásokat akar. Ezt már láttuk Ábrahámnál, Izraelnél, a Messiásnál. Ha gyors változást akarunk, akkor az a Perszil vagy az Ariel. Jól tudom, azok még mindig a nagy és gyors változásoknak a képviselői ebben a társadalomban. Hanem lassú és kitartó, fáradtságos munkával elért, de nem hiába való munkával elért változásnak vagyunk a zsengéi és a munkásai. És ahogy mondtam, ebben nem vagyunk egyedül. Isten ismét kicsiben kezdi, velünk kezdi, bűnös emberekkel kezdi, halandó és gyarló emberekkel kezdi, akik közösségben munkálkodunk ezért a megváltásért. És ez kezdettől fogva, ahogy láthattuk, Istennek a bevett módszere. Mi ezt nagyon sokszor esélytelennek látjuk. Gondoljunk vissza, hogy Jézus halála után, feltámadása után mennyivel esélytelenebb volt a megváltás, amikor csak néhány tucat ember képviselte ezt a megváltást, Jézus tanítványai. Most mennyivel többen vagyunk? És a másik pedig, hogy emberre bízta Isten az ügyét, a megváltás ügyét, mondhatni a Messiás uralmát, és noha ezzel mi gyakran visszaélünk, Isten mégis sokkal nagyobb szerepet szán nekünk, mint ahogy mi ezt nagyon sokszor felismerjük. A kiválasztás felelősség és feladat tehát. Isten az elhívottait újjáteremti a Messiás képére, és arra választ ki, hogy az ő megváltó munkáját folytassuk. A kérdés felénk, szeretjük-e Istent és teremtett világát annyira, amennyire ő maga, és annyira, hogy engedelmeskedjünk hívásának. És hiszünk-e annyira Jézusban, a Messiásban, hogy kitartóan kövessük, akár merre is vezet ez az út. Amen.
Köszönjük Jézus, amit tettél értünk. Köszönjük azt, hogy a gyermekeid lehetünk. Köszönjük azt, hogy ennek a nagy tervnek a részei lehetünk. Hálások vagyunk azért, mert téged küldött az Atya, és hűséges voltál végig. Köszönjük, hogy bennünket itt élő embereket megszólítottál, magyar népedet, gazdagréten élő népedet. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk, és attól, hogy minél inkább meg tudjuk élni azt, amire hívtál a királyságodat, a te valóságodat. Most imádkozunk, Urunk, azokért, itt a közösségünkben is, akik olyan küzdelmek vagy terhek között vannak, amiket nem tudnak hordozni, ami túl sok, amit nem értenek. Imádkozunk azokért, akik csüggetnek, akik reménytelenek, hogy adj nekik reményt, bátorítást. Imádkozunk a betegeinkért, hogy adj gyógyulást. Imádkozunk a gyászolókért, hogy vigasztald őket. Egyedülállókért és családosokért. Az élet kezdetén és az élet vége fele levőkért is. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy minél több ember megismeressen téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, akkor is, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyre te, Jézus, tanítottad a tanítványaidat, és ezáltal minket is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.